Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 215. éneket, az első versét így fennállva, a többit majd helyünket elfoglalva. A 215. ének így kezdődik: eltévedtem, mint juh, a bűnösök útjára. Így ülve maradva imádkozzunk. Istenünk, áldunk azért, mert ennek az életnek a sivatagában Te el tudsz vezetni minket szép kies helyekre. Köszönjük, hogy a Te igédet sokszor a vízhez hasonlítod, ami nélkül nincs élet, de ami életet támaszt a sivatagban is. Ajándékozz meg minket most olyan igével, ami a Te szádból származik, mert csak arra érvényes a Te ígéreted, hogy nem tér hozzád üresen, hanem megcselekszi, amit akarsz. És mi tudjuk, hogy mindig jót akarsz nekünk. Hisszük, Urunk, hogy a hit is hallásból van, mégpedig a Te igét hallgatásából. Teremts bennünk hitet, vagy erősítsd meg a mi hitünket kegyelmesen, igéddel és szent lelkeddel. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele első részéből olvasom, az első rész első 7 versében, így hangzik Isten igéje. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet profétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a szent lélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, amikor nemrégiben olvastuk napról napra Pál apostolnak ezt a leghosszabb levelét, feltűnt, hogy mindjárt itt a bevezetőben, az előjáróban valamire fölhívja a figyelmünket. Nem is ő, hanem Isten szent lelke, aki ezt a levelet adta az ő elméjébe is. Mégpedig arra, hogy Isten tetteit mindig követik olyan tettek, amiket ő parancsol a benne hívőknek. Majd remélem, hogy ez mindjárt világosabb lesz. Most, amíg rátérünk erre az igére, szeretnék előtte két bibliai igazságot említeni, amik segítik jobban megérteni a felolvasott igeszakaszt. Az egyik ilyen bibliai igazság az, hogy a Szentírás úgy mutatja be nekünk Istent, mint aki mindig valami jót akar ajándékozni az embernek. Mindjárt a legelején, a teremtés után azonnal azt olvassuk, hogy Isten ezt mondta az embernek, mindent neked adok, ami van a földön és a vizekben. Befejeződik a teremtés csodálatos, egyedülálló nagy isteni műve, Isten mint egy meózza, megállapítja, hogy minden jó, és utána azt mondja az embernek, ez a tied. Nektek adok mindent, ami van a földön és a vizekben. Ez az Isten gondviselő szeretete. Az meg az Isten megváltó szeretete, ahol szintén ajándékot ad. A Biblia legismertebb mondata foglalja ezt össze, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aztán vannak olyan igék, amelyek egy mondaton belül szólnak arról, hogy Isten gondviselő és megváltó szeretete egyaránt adni akar nekünk. Még olyan is van, hogy mindent nekünk akar adni. A Róma 8.32-t sokan tudják könyv nélkül is. Aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, ez a megváltó szeretet ajándéka, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Ez meg a gondviselő szeretet ajándéka. Meg nem is lehet ezt úgy élesen szétválasztani. Egymásban van ez mind a kettő. Istenről azt tanítja a Szentírás elejétől a végig, hogy ő adni akar nekünk. Nem bottal közelít hozzánk úgy, ahogy megérdemelnénk, hogy elverje a port rajtunk a bűneink miatt. Nem törvénykönyvvel, hogy számon kérje törvényszegéseinket, és nem tilalom táblákkal szegélyezi azt az utat, amelyikre hív, hanem valóban úgy, ahogy sokszor halljuk ezt a kis verset Ady Endrétől, csöndesen és váratlanul átölel, és ajándékot nyújt. A baj csak az, hogy az Istentől elszakadt, és az ő szeretetétől elszokott ember bizalmatlan vele szemben. És még amikor ajándékot nyújt is, fenntartásaink vannak, gyanakszunk. Megszoktuk, hogy ingyen senkitől semmit nem kapunk. A legtöbb ajándékozónak van valami hátsó szándéka, valami számítás vezeti. Magunkról is tudjuk, hogy ez így van. De az a csoda, és Isten szeretetének a végtelen nagyságát mutatja ez, hogy sokszor még a hitet is megadja ahhoz, hogy elfogadjuk az ő ajándékát. Mert az ő ajándékait nem szólja bele azért úgy a vakvilágba. Ezek személyre szóló ajándékok, és ezeket személyesen lehet átvenni. A Biblia azt tanítja, hogy az a kéz, amivel mi átvesszük Isten ajándékait, a mi hitünk. De még hitet is ő teremt bennünk, és erősíti meg újra és újra. A másik bibliai igazság az, hogy Isten azért ad nekünk ajándékokat, mert arra akar ránevelni, képessé tenni, hogy ezeket továbbadjuk másoknak. Hogy a benne hívők, mint egy az ő képviseletében, az ő ajándékozó munkáját végezzék itt az emberek között. Csak hogy mi magunktól csak magunkat tudjuk adni. Abból meg nem kér senki. Ami nekünk Isten nélkül van, az másoknak is van. Nagyon igaz az a kis ének, csak úgy adhatsz másnak, ha tőle veszel, átformál téged, és mássá leszel. Isten ajándékozó munkája azzal is együtt jár, hogy átformálja azt, akit megajándékozott, és az ilyen ember magától, a legtöbbször minden noszogatás, biztatás nélkül indítást érez arra, hogy másokkal is megossza, amit kapott. Élvezi ő is, de tudja, hogy nem minden az övé, amit Istentől kapott, csak nála tette le egy részét, hogy továbbadja azt. Ezért mondott Jézus több példázatot is a sáfárok életéről, Isten sáfárnak teremtett minket. Amikor legutóbb így este együtt voltunk, részletesen emlegettük a samáriai asszony történetét. Ő gyönyörű példája annak, hogy amikor fölismerte Jézusban a messiást, az Isten fiát, és benne a kegyelmes, bűnbocsátó Istent, akkor megfeledkezett mindenről, ott maradt a korsó a kútnál, nem a víz volt a fontos, amiért jött, hanem futott vissza a faluba, és hívta Jézushoz a többieket is, mert olyan nagy kincset kapott, hogy azt meg kellett osztani másokkal, meg egyszerre szeretet és felelősség ébredt a szívében, még azok iránt is, akik pedig neki rosszakarói voltak, azért ment egyedül délben a kútra, azokat is szeretni kezdte, akik az ellenségei voltak, és az a vágya volt, hogy ugyanezt hadd kapják meg minél többen. Senki nem mondta neki. Nem mondta Jézus, hogy na most akkor innen fölállsz és siess vissza. Semmit nem mondott, csak megajándékozta. De az akkora ajándék volt, hogy muszáj volt megosztani másokkal, és szerette volna, hogy mások is kapják. Vagy ritkán gondolunk arra, hogy amikor Pál apostol, így olvassuk, öldökléstől lihegve, ment Damaszkuszba, hogy összeszedje Krisztus tanítványait, és minél többeket a halálba küldjön, akkor ott az úton megállítja őt a dicsőséges Krisztus, és elhívja a maga szolgálatába, ahogy itt olvastuk. És néhány nap alatt átdolgozza a maga teológiáját, és ott megkapja a küldést is, hogy menj a pogányokhoz. És amikor visszanyeri a látását, az első dolga, hogy ott mindjárt helyben, Damaszkuszban elkezdi hirdetni azoknak, akik ezt nem tudták és nem hitték, hogy bizony Jézus ám a Messiás, ő az Isten fia, az ő halálának és feltámadásának az erejét hirdette ott, felszólítván őket, hogy higgyenek benne. És amikor onnan elment Jeruzsálembe, ott is ugyanezt kezdte tenni. Senki nem mondta neki. Azaz, hogy úgy látszik mégis. Isten szent lelke belülről indította erre, és akik Istentől ezt a nagy ajándékot, az új életet, a vele való kapcsolatot, a benne való hitet, ebbe becsomagolva a bűnbocsánatot, a békességet, a reménységet hittel elfogadják, azokat már belülről kezdi vezetni Isten szent lelke. Az én vezérem bensőmből vezérel. És átélik azt, hogy nem külső parancsok, hanem belső késztetés teszi könnyűvé az Istennek való engedelmeskedést. Először a dicsőséges Krisztus cselekedett mindkét említett ember életében, de utána azonnal ők kezdtek cselekedni, mert Isten bennünk elvégzett munkájának mindig ez a folytatása, és mindig van folytatása. Aki szeretne ott megállni, hogy mennyire szeret engem Isten, milyen sok jót tett értem, hiszen bűneim bocsánatát, az tulajdonképpen nem fogadta még el igazán, vagy nem tudja, hogy mit kapott ajándékba. Aki tudja, azt nem kell biztatni, az azonnal igyekszik továbbadni. Egy kicsit álljunk meg itt, és hadd kérdezzem, hogy hogy állunk mi ezzel. Egy hónappal ezelőtt így este arról volt szó, hogy ti, akik már elfogadtátok a Krisztus Jézust, mint Urat, most már éljetek is ő szerinte. Elfogadtuk-e mi a Krisztus Jézust, mint Urat, aki parancsol? Ismerjük-e mi az Isten kimondhatatlan ajándékát? A korintusi levélben nevezi az apostol így Jézus Krisztust, az Isten kimondhatatlan ajándéka, akivel együtt mindent nekünk akar adni Isten. Ezt hallottuk az imént a Róma 8.32-ből. Vele együtt és benne mindazt, ami hiányzik az életünkből. Mindazt a békességet, Jézus azt mondja, hogy az ő örömét kínálja nekünk. Az elveszített kapcsolatot, az elveszített otthont, ami miatt mi is azt mondjuk Kosztolányival együtt, hogy itthon vagyok itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben, visszaadja az elveszített otthont, s mondjuk az apostollal együtt, hogy a mi országunk a mennyekben van, itt is helytállunk, amíg itt tart minket, de tudjuk, hogy elkészített helyünk van oda át. Semmi ok az aggodalomra, a szorongásra, a sok csüggesztő körülményen is túllátunk, és reménység van bennünk. Nem földiekkel játszó égi tünemény, hanem megalapozott reménység, ami Isten ígéreteire épül, és egy pillanata sem maradunk egyedül, mert az, aki azt mondta, hogy ti az én barátaim vagytok, ha azt cselekszitek, amiket én mondok nektek, az velünk van minden napon. Ismerőse ez nekünk? Ennek az örömében élünk-e, miközben betegség, anyagi gondok, nehéz szomszédok, családban betegek, meg sok minden megterhel bennünket, aközben kapjuk-e az erőt ebből a közösségből, az élő Krisztussal való lelki közösségből. Azért jöttünk-e ide ma este is, hogy az ő ajándékaiból még többet kapjunk. Nos, ennyit bevezetőül, és ezek után nem lesz nagyon hosszú a következő rész. Ebben a szakaszban, amit hallottunk, Pál apostol különös hangsúllyal ír arról, hogy nem két különböző dologról van szó, amikor Isten tetteit és az azokból következő saját feladatainkat nézzük, ez egy. És mindig következik belőle. Akinek az életében Isten cselekedett, annak az embernek ő parancsokat ad. De annak az embernek új lehetőségeket is nyit meg a szeme előtt. És élni fog ezekkel a lehetőségekkel. Itt néhány mondaton belül, 7 mondaton belül 5-ször ismétli az apostol, hogy Isten tett valamit, azért, hogy. És akkor jönnek ezek a célhatározói mellékmondatok, azért, hogy ti is ezt meg ezt tudjátok cselekedni. Ő adott nektek valamit, azért, hogy. Ne sopánkodjatok nincstelenül, hogy nekem sincs, amire neked szükséged lenne, hanem tudjatok adni örökkévaló mennyei értékeket, amiket csak Istentől lehet megkapni. A sorrend megváltoztathatatlan. Először mindig Isten cselekszik. Nála nélkül mi semmi igazán jót, maradandót, szépet, igazat nem tudunk cselekedni. Vannak emberek, akik nagy jó szándékkal szeretnének másokért élni és segíteni. És adjunk hálát Istennek azért, hogy ennyi még megmaradt a bűneset után is bennünk. De nem adhatok más, csak mi lényegem. Mi nem tudunk magunktól mennyei kincseket adni. Előbb nekünk is azokat el kell fogadnunk, és Isten azokat újra és újra egyre nagyobb bőségben adja a benne hívőknek, akik azt továbbadják másoknak. Tehát magától senki nem tud ilyet adni. Tud valami mást. És ugyanakkor van olyan is, hogy valakinek van hite, de megakadnak nála Isten ajándékai, és nem adja tovább. Erre mondja Jakab apostol, hogy az ilyen hit halott. Ő igaznak tarthat sok mindent, vagy mindent, ami a Bibliában van, úgy elméletileg. De nem lesz belőle élet, cselekvés. Nem enged annak a késztetésnek, ami megszólal benne, vagy nem is ismeri azt, amikor Isten lelke belülről kezdi vezetni. Aki viszont ezt ismeri, az sok olyat tud cselekedni, sőt a leghétköznapibb dolgai is ilyenné válnak, ami dicsőíti Istent, meggazdagítja mások életét, és miközben ezt cselekszi, aközben bontakozik ki ő is, és lesz azzá, akinek Isten teremtette. Mindig ez a három jellemzi ezt. Dicsőíti Istent, az, amit csináltam, meggazdagítja mások életét, kicsit nagyon még jobban, ezt nem méricskéli az ilyen ember, és aközben leszek azzá, akinek Isten eltervezett. Az újjáteremtés eközben bontakozik ki, miközben engedelmes valaki Istennek. Hadd soroljam el ezt az 5 mellékmondatot, ami itt van a Bibliában, ami mindegyikről érdemes lenne részletesen beszélni, de most inkább csak röviden említsük őket. Azzal kezdi Pál, hogy ő Jézus Krisztus szolgája és apostola. Elhívott szolga, azt mondja, elhívta őt Jézus. Miért? Azért, hogy elküldje. Az apostolos azt jelenti, hogy küldött. Azért hívta el, hogy elküldje. Először ő élte át azt, hogy milyen az visszatalálni Istenhez, milyen az, amikor nem a saját lihegő, dühe, gyilkos indulata vezeti, hanem Isten szent lelke vezeti, milyen az, amikor potenciális gyilkosból valaki lélekmentővé és életmentővé válik, először ő élte át ezt. De nem kell hosszan magyarázni neki, hogy erre sokaknak, másoknak is szükségük van. Akkor menjünk és mondjuk el ezt a lehetőséget nekik. És miközben ezt hirdetjük másoknak ebben a küldetésben, mint küldött apostol, aközben Isten őket is elhívja majd, aztán utána küldi másokhoz. És így megy az evangélium szívtől szívig. Elhívta azért, hogy elküldje. És ebben a küldetésben járt ő végig. Aztán azt olvassuk a továbbiakban, hogy kiválasztott engem Isten arra, hogy hirdessem az ő evangéliumát. Kiválasztotta őt, hogy hirdesse. Mit? Azt, hogy kiválasztotta? Nem azt kell hirdetnie, azt neki tudnia kell. Arra nagy szüksége van minden kiválasztott, újjászületett hívőnek, hogy az életünk kríziseiben, a szolgálat legnehezebb helyzeteiben is tudjam, hogy én hozzátartozok, és nem én döntöttem így, ő döntött így, és ő nem változtatja meg a döntéseit. Nem ezt kell prédikálni, ezt nekem kell tudnom és hinnem, hanem mit kell prédikálni? Azt mondja, hogy hirdessem az ő evangéliumát, amelyet a szent íratokban előre kijelentett, az ő fiáról szól ez az evangélium. A Szentlélek szerint a halottak közül feltámadott, Isten hatalmas fiának bizonyult, ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, aki által kegyelmet is nyertünk. Jézusról kell beszélnie. Jézus halálának és feltámadásának az erejét, az értelmét, a jelentőségét kell megismertetnie azokkal, akik ezt még nem ismerték, akik eddig félreismerték, mert olyanok is voltak, akár keresik őt, akár ellenállnak, vagy közömbösek, ez az ő dolguk. A küldött dolga pedig az, hogy hirdesse ezt az evangéliumot. Aztán azt olvassuk itt később, az 5. versben, ő általa kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Egy mondaton belül kétszer is ez, hogy Isten cselekszik, és ebből az következik, hogy én is cselekedhetem, vagy cselekednem kell azt, amit ő mond nekem. Először azt mondja, hogy kegyelmet és apostolságot kaptunk. Előbb kapom a kegyelmet, a kegyelem átformál, új emberré tesz, krisztusi jellem formálódik ki abban, aki hitetlenből hívővé lett, és utána rádöbben nem csak a nagy Pál, hanem minden hívő, hogy apostolságot is adott. Küld engem másokhoz. Talán ahol a legnehezebb, mindjárt otthon, a családban. És aztán mindenütt, ahol ő használni akar. Hogy másokat is ő hozzáhívjak, hogy azok is kegyelmet nyerjenek, és apostollá váljanak. És ebben a hívogatásban is azt mondja, hogy ez a sorrend, hogy hitre és engedelmességre hívjunk mindenkit. Először hiszek, a kételjeim, a lelki üresség, a hitetlenség helyére átgondolt, megalapozott Krisztusban való hit jön, és szinte észre sem veszem, már engedelmeskedni kezdek neki. Nem én vagyok a magam ura, addig sem én voltam, hanem aki azt hiszi, hogy az azt a bűn irányítja, hanem Jézus az én Uram, és neki engedelmeskedem. És ez nem kényszer, ez öröm. Önként kezdtem el, és nem is akarnék más tenni, nem cserélem fel semmivel. Aztán azt mondja, hogy titeket is elhívott és megszentelt. Nem csak Pált hívta el, mindenkit hívogat. Ma este mi közülünk is sokakat hívogat. De nem csak elhív, hogy közössége legyen a hitre jutottnak Jézussal, hanem megszenteli, ami azt jelenti, hogy felkészíti a szolgálata, és ha szabad ilyen hétköznapiasan mondani, felpakolja mindazokkal, amiket aztán oszthat másoknak. Felkészít és megajándékoz, gazdaggá tesz. Ezt jelenti itt az, hogy megszentel. És a végén még ez a köszöntéssé vált mondat is erre utal, hogy kapok valamit, hogy tudjam adni tovább. Kegyelem néktek és békesség. A kegyelem vertikális irányú, mindig függőleges, onnan felülről kapja minden hívő Istentől. Istennel hozza rendbe a kapcsolatunkat. A békesség meg önmagunkkal és egymással rendezi a kapcsolatot. És ez a sorrend még a versben is, hogy békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Ez a sorrend. Először kegyelmet kapok, Istenre figyelek, kezdem érteni őt, és egyetértek vele, engedelmességgel kész vagyok, aztán elindulok, és nem csak, hogy igyekszem békességben élni másokkal, hanem a békéltetés szolgálatát is elkezdem végezni. Kicsoldul belőlem az a békesség, amit a kegyelem, a Krisztussal való közösség ad. Én újra és újra megállok annál a mondatnál, amikor olvasom a korintusi levelet, ahol Pál felsorolja, hogy milyen mérhetetlen sok szenvedésben volt része, aztán utána megbánja, azt mondja, ti kényszerítettetek rá, de kár volt ezt mondani, mert nem akarok én sem dicsekedni, sem panaszkodni, de mindegy, akkor már leírta, és utána azt mondja, hogy de, jön egy ellentétes kötőszó, de, tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Ami azt jelenti, hogy több örömöm van, mint amire nekem szükségem van. Kicsordul, kifolyik, és az már nem az enyém. Na de ez a cél, hogy jusson nektek is ebből az örömből. Minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Ez Istennek a célja, nem csak az örömmel, minden mennyei örökké való értékkel. Először meg akarja ajándékozni, ami egyébként nagyon szegényes lelki életünket, és utána ebből a gazdagságból tudunk gazdagítani másokat. És ezt látva dicsőítik az ő nevét, aki pedig ezt végzi, az kibontakozik. Azzá válik, akinek Isten elgondolta. Az ilyen ember nem önmagát valósítja meg, hanem Isten megvalósítja benne az ő tervét. És az elveszített Isten képűsége jelenik meg újra. Először tehát azt tudjuk meg, hogy mit tett Isten értünk, de utána elhangzik az, hogy mit kíván tőlünk. És ezt nem szabad sem elválasztani, sem egyiket a másik rovására hangsúlyozni, azt meg végképp nem szabad, ami most kezd világszerte divatossá válni, hogy hol az egyiket, hol a másikat, egyszerűen elhagyják, és csak a feléről beszélnek. A fél igazság az nem igazság semmiképpen. Tudnilik, azért a Biblia beszél a mi felelősségünkről is. Hát akire nagy értékeket bíznak, az azért felelőssé válik, és azt néha elszámoltatják. És a Biblia szól arról, hogy Isten számon kér rajtunk. Mit? Nem azt kéri számon, amit ő tett, hanem azt, amit nekünk lehetővé tett. Hogy őt megismerve most már másként tudunk élni, most már olyat is tudunk adni másoknak, amink nekünk nem volt. Ami nem velünk született, hanem az újjászületésben kaptuk. Ha már ő képessé tett arra, hogy szeress, akkor kezdjél el szeretni. Még az ellenséget is. Ha ő neked ilyen radikálisan megbocsátotta az egész megbánt múltadat, akkor kezdjél megbocsátani. Annak is, aki nem kér bocsánatot. Annak is, aki naponta megbánt. És így tovább. Akkor élj ezekkel a lehetőségekkel. Ez néha elsikkad, mert ezt már nem olyan szívesen halljuk, mint azt, hogy vele együtt mindent nekünk ajándékoz Isten. De ez nem kettő, ez egy igazság. Amit Isten lehetővé tesz, azt számon kéri, és azzal éljünk boldogan. Ez a magyarázata annak, hogy a római levél, amelyben Pál apostol a legrészletesebben ír Isten kegyelmi kiválasztásáról, amit itt Pál is említ, az utolsó néhány fejezetében csak arról szól, hogy akik így visszataláltak Istenhez, azok mi mindent tehetnek. Sőt, mi mindent tegyenek. És itt nem kell ezt se tompítani, hogy Isten parancsol. Előbb ajándékoz, aztán megmondja, hogy mit csináljak azzal a sok ajándékkal. És ez pedig számon kéri rajtam. De aki ővele csak ugyan élő kapcsolatban van, benne hisz, és neki hálás, és az ilyen ember kimondhatatlan hálás, annak az életében ez szinte nem probléma. Az boldogan adja tovább, amit kell, és oda indul, ahova őt küldi az ő ura, és nem megy oda, ahol nem akarja látni őt az ő ura. Nem mindig sikerül, néha ez lelki harcokat jelent, de megint mondom, mivel eközben bontakozik ki, és lesz igazán önmagává, ez örömöt is jelent. Ezt csak úgy megemlítem, és nem olvasom föl most már, otthon tessenek elolvasni, hogy a római levél 12. részének a végén 25 olyan feladatot sorol föl az apostol, amiket Isten azoknak ad, akiket ő megajándékozott, akik tőle kegyelmet nyertek, akiket kihívott a bűnből, és akiket most már küld. Itt nincs szó arról, hogy Isten milyen ajándékokat ad, ez egy parancs lista. És ez a magyarázata mindegyiknek, hogy mivel most már Isten képesekké tettiteket arra, hogy szeressetek, hogy megbocsássatok, hogy segítsetek, akkor most már szeressetek, bocsássatok meg, és segítsetek. És rájöttök, hogy ebben is ő segít mindig, és rájöttök, hogy milyen öröm lesz az, hogy azt csinálhatom, amire magamtól képtelen voltam, és eközben tanulja meg a hívő, hogy mi mindenre tett engem képessé az én Uram, nem is gondoltam, engedelmesség közben bontja ki igazán az ajándékok csomagját is, hogy mi minden van ott még. És annyira ismeri az apostol az emberi lelket, miután ezt a 25-öt szépen, részletesen, nagyon világosan, konkrétan felsorolja, azt mondja, de mindezt valóban tegyétek is. Mert hát mi is el tudunk sorolni sok mindent, de más lenne itt az élet, hogyha az emberek szeretnék egymást, meg hogyha az emberek így, meg úgy. Miért én nem vagyok ember? Hogy az emberek. Hogyha én szeretnék, meg megbocsátanék, meg tudnék szívesebben segíteni. Ezért mondja, hogy de mindezt valóban tegyétek is. És hogyha mindezt néhány rövid mondatba kell összefoglalni, akkor három ilyen rövid felszólítást szeretnék mondani. Nekem ebben summázódott ennek az igének az üzenete, és szeretném ezt nagyon komolyan venni. Az első mondat így hangzik, hogy ne maradj szegény. Mert olyan szegénynek születünk, hogy tele van mindig panasszal a szánk, hogy ez sincs, az sincs, amaz sincs, és olyan kevés bennünk például a béketűrés, hogy nagyon hamar kijövünk a béketűrésből, és így tovább. Ne maradj szegény, amikor Isten mindent neked akar adni, de csak vele együtt. Vele együtt, Jézussal együtt, mindent. A minden azt jelenti, hogy mindazt, amire nekünk szükségünk van ebben az életben és az örökké valóságban, és mindazt, amit másoknak továbbadhatunk. Ne maradj szegény. A másik az, hogy ne légy önző. Ne akard magadnak megtartani azt is, amit másnak kézbesíthetnél. Ettől az örömtől fosztod meg magadat, és nem vagy engedelmes. Ne légy önző. És a harmadik az, hogy ne légy lusta. Nem kell halogatni, hogy majd talán egyszer, most még nem egészen kész az én szívem, most még túl kicsi a hitem, most ezeknek, akik között most vagyok, hát talán majd más környezetbe helyez az én Uram. Ez mellébeszélés, ez az engedetlenségnek a védőbeszéde. Ne légy lusta. Amikor hallod, akkor kell elindulni. Amikor egy csendes imádság közben Isten eszedbe juttat valakit, akkor vedd komolyan azt, hogy neki mivel szolgálhatnál. Ne maradj szegény, ne légy önző, és ne légy lusta. Isten szent lelke segítsen minket, hogy örömmel tudjunk egyre többet elfogadni, és amit tovább kell adnunk, azt örömmel továbbadni. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük, hogy olyan sok ajándékot kaptunk már tőled eddig is. Bocsáss meg, amikor hálátlanul elmentünk ajándékaid mellett. Bocsáss meg, ha sokkal több a követelőzés és az elégedetlenség a szívünkben, mint a hála és az elégedettség. Szabadíts föl minket arra, hogy nyújtsuk a hitünk kezét, hogy megajándékozhass minket egyre gazdagabban. És szabadíts fel arra, hogy amit nem nekünk szántál, csak nálunk tetted le, azt örömmel továbbadjuk másoknak, és legyünk a te képviselőid ezen a világon. Kérünk, ébessz a mi szívünkben felelősséget és szeretetet azok iránt, akik között élünk, és akik lelkileg szegények. Köszönjük neked, megváltó Urunk, hogy gazdag lévén szegénnyé lettél érettünk, hogy mi a te szegénységed által meggazdagodjunk. Könyörgünk hozzád a betegeinkért. Könyörgünk egy asszonyért, aki olyan sokat szolgált itt, és most nagyon súlyos állapotban van. Könyörgünk egy fiatal férfi testvérünkért, aki súlyos műtét után van. Könyörgünk egy lelki pásztorért, aki hosszú idő óta szenved. És könyörgünk hozzád azokért, akik ezen a nyáron is csendes heteken vehetnek részt. Munkálkodj hatalmasan, újjáteremtő igéddel. És kiáltunk hozzád, Urunk, azokért, akik háborúban állnak és gyilkolnak. Teves véget a vérontásnak. De kérünk, teves véget a mi nehézkességünknek, a bennünk lévő sok keserűségnek. Hadd tudjunk mi örömmel szolgálni neked. És ebben a csendben segíts most válaszolni a te megszólításodra. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldás előtt énekeljük a 299. éneket, amelyik pontosan erről szól, amiről mai igénk. Azzal kezdődik, hogy Jézus hív, aztán azzal folytatódik, hogy Jézus küld, és a végén elhangzik egy rövid imádság, legyen ez a saját szívünkből is fölszálló imádság, hadd lehessek engedelmes, néked élő gyermeked. 299. ének. kérjük Isten áldását. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Isten velünk, viszontlátással!